Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezessel bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint az írva található minnyájunk lelki épülése számára, a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszban, Mózes első könyvének 24. részében, annak is az első 27 versében. Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenit kezelte, tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és a föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki, hát ha az a leány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél. Ábrahám így válaszolt neki, őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr az égistene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem, a te utódaidnak adom ezt a földet, ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozza fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztott a szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Arám-Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál. Este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak, akkor ezt mondta, Uram, Ábrahámnak az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én Uram, Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik leánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, igyál, sőt még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, s ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet Uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milká fiának volt a leánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött. Ekkor a szolga odafutott, és azt mondta, adj nekem egy kort vizet a korsódból. A leány így felelt, így áll, Uram, és gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt, tevéidnek ismeritek, míg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájúba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette útját az Úr, vagy sem. Miután a tevék eleget ittak, elővette a férfi egy fél sékel súlyú aranyfüggőt, s a leány kezére való 2 karperecet 10 aranysékel súlyút, és ezt kérdezte. Kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál? Ő azt felelte, Betuél leánya vagyok, Milká fiájé, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta neki, van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt, és ezt mondta. Áldott az Úr, Ábrahámnak az én Uramnak Istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét Uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton, az én Uram testvérének házához. Tegye áldottá Isten az ő igéjét, hogy ebben az órában mi is megtalálhassuk azt az utat, amely Jézus Krisztusban a miénk, Istennek akarata szerint jertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, Úr Jézus, hogy a Szentírás bizonyság tétele is, a mennyei jelenések könyvében a te hívásoddal zárul, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Magasztalni tudjuk csak, Urunk, a te szent nevedet, hogy nem fáradsz el bele, abba, hogy hívj és szólíts bennünket, szomjúságot ébresztesz a szívünkben, s Urunk, magasztalunk azért, hogy ez bármilyen életformában nyilvánuljon is meg, örömbe, bánatba, gyászba, betegségbe, gondok között, fájdalmak között, terveket szőve. Urunk, magasztalunk téged, hogy ezen a szomjúságon keresztül mi eljuthattunk te hozzád, és ma is eljuthatunk a te élő igédhez. Leborulunk előtted, Urunk, és magasztalunk téged, mert szent lelkednek hatalma által tudod vezérelni gondolatainkat, a mi érzéseinket, indulatainkat, hogy meg tudjunk maradni azon az úton, amely Krisztusi út. Kérünk, Urunk, hogy ma is tárd fel előttünk a te igédnek világát. Kérünk, Urunk, örvendeztess meg bennünket azzal, hogy hallhatjuk a te szavadat a lelkünk mélyén. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, szent lelkednek ereje által, s könyörgünk azért, hogy nyisd meg a mi lelkünket, Urunk, hogy ne csak vágyakozzunk utánad, hanem akarjunk is téged követni a keskeny úton. Szeretnénk, Urunk, most is hálákat adni ajándékaidért, megtartott életeinkért, de szeretnénk előtt hozni a betegeket, a gyászolókat, a megtört szívűeket. Kérünk, Urunk, hogy terjeszd ki oltalmazó szeretetedet mindnyájunk életére. Légy most is, Úr Jézus, számunkra úttá, életté, valósággá, hogy eljuthassunk Istenhez a te kegyelmes szavad által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgéseinket. Ámen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott igéjét. Írva találhatjuk ezt az imént már hallott igeszakaszban, Mózes első könyve 24. fejezetében, a 7. és 8. versekben. Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg, a te utódaidnak adom azt a földet, ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hoz a fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Kedves testvérek, a mai napra rendelt Ószövetség ige szakasz olyan témát hoz elénk, amire meglehetősen ritkán kerül sor ige hirdetésekben, Isten tiszteleten, ez pedig a párválasztás, a társkeresés ügye. Régen sokkal racionálisabban és egyszerűbben történt a párválasztás. Az idősebbek emlékeznek még rá, hogy megvoltak erre a megfelelő keretek, az ismerkedésre és az udvarlásra. Mára mindezt az új világ felrúgta, elvette az emberektől, de akár azt is mondhatnám, hogy mi feladtuk. És mi is elengedtük ezt. És aztán ez azt jelenti, hogy a mai fiatalok pedig magukra vannak hagyva, a párkeresés, a társválasztás dolgában, és sokszor tanácstalanok, és össze-vissza mindent kipróbálnak. Félnek a kudarctól, a csalódástól, az elköteleződéstől. Az azonban mégiscsak nagyon jó és vigasztaló, hogy bár ezek a régi szokások, rítusok megszűnőben vannak, vagy talán már szinte azt is mondhatjuk, hogy megszűntek, mégis Isten igéje örök, változatlan, és az viszont tanácsolni akar bennünket. Így Isten szent lelkét segítségül hívva ezen a mai délelőttön azt próbáljuk meg megérteni, megkeresni, hogyan is helyes társat találni, társat keresni. Mindenkinek szól az üzenet. Azok, akik házasok, vagy azok, akik már esetleg akár özvegyek, azoknak is, hiszen Pontosan az előbb mondtam, sok fiatal magára van hagyva. És nagyon helyes, hogyha mi tudjuk őket tanácsolni abban, hogy a gyerekeink, az unokáink, vagy esetleg dédunokáink hogyan is találhatnak Isten akarata szerint társat. A társkeresés három tényezőjére figyelünk az ige alapján, annak az idejére, a helyére és a módjára. Az első tehát a társkeresés ideje. Az ige nem írja ugyan, de elég könnyen ki lehet számolni, hogy majdnem 40 éves lehetett Izsák, amikor Ábrahám úgy gondolta, hogy itt van a házasodásának az ideje. Ez talán a számunkra egy kicsit riasztónak tűnhet. 40 év? Nem késő az egy kicsit? Azonban tudnunk kell, hogy abban az időben magasabb volt az átlag életkor. Sokszor előkerül ez beszélgetésekben, főleg Istent keresőkkel való beszélgetésben, hogy hogy is kell azt érteni a Biblia elején, amikor le van írva, hogy 8-900 évig értek emberek. És akkor mondják, hogy ugye itt egy hónap volt, egy év, vagy valami hasonlóról lehet szó. Nem. Ezt úgy kell érteni, ahogyan le van írva. Volt ugyanis egy óriási változás a világtörténelemben, ez pedig az özönvíz. És az özönvíz után drasztikusan megváltozott az egész élővilág, megváltozott a klíma a Földön. Onnantól lehet látni a visszaesését az életkornak. Így történt, hogy Noé 600 éves volt, amikor elérkezett az özönvíz ideje, és aztán ő az özönvíz után még 350 esztendőig élt, tehát az életkora 950 év volt. És aztán Isten azt mondta ekkor, hogy ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, legyen az ő életének ideje 120 esztendő. És valóban innentől kezdve drasztikusan elkezd csökkenni az átlag életkor. Noénak a fia, Sém, már csak, idézőjelben csak, 600 esztendőt él. Aztán az ő fia, azaz Noé unokája, már csak 435-öt. Tehát látjuk, hogy nagyon gyorsan csökken az átlag életkor, de azért azt látjuk, hogy Ábrahám még mindig 175 évet élt. Tehát ehhez képest a 40 esztendős ember, az még tényleg egy fiatal ember volt. Ma nagyon fontos látni, hogy mivel minden szokás sútba van dobva, a teljes összevisszaság ural mindent. Ugyanakkor mégiscsak azt kell mondanunk Isten igéje alapján, hogy ideje van a társkeresésnek, a párválasztásnak. Nem tartom jónak, és szerintem mi egyikünk sem, akik itt vagyunk a templomban, amikor azt látjuk, hogy általános iskolás gyerekek úgy járnak egymással kézenfogva, mintha már 3 éve jegyesek lennének. És akkor bele sem merünk gondolni, hogy mit művelnek akkor, amikor őket nem látja senki. És kettesben vannak. Nem tartjuk helyesnek, hogy 12-13-14 éves gyerekek így járjanak együtt. Azt sem értem, hogy szülők miért engedik meg, hogy ilyen félerotikusan öltözködjenek ugyanilyen korú leányaik. A konfirmáció kapcsán szoktunk arról beszélgetni a presbiter testvérekkel, meg a munkatársakkal, a lelkész kollégákkal, hogy a mai 12-13 éveseket lehetetlen összehasonlítani a 100-200-300 éve él 12-13 évesekkel. Abban az időben egy ilyen korú lány az elvitte egy háztartást, hajnalban felkelt, ébresztés nélkül is, tehenet megfejte, tisztába rakta a gyereket, a kishugát vagy kisöccsét, és így tovább. És az 16-17 évesen valóban nem csak testileg, hanem szellemileg is felelősségvállalás tekintetében egy érett, felnőtt nő volt, aki nem elhált, hanem igazán házasságot tudott kötni. Felelősen tudott gyermeket szülni. Ez egy más világ volt. A mai 12-13 évesek meg sem közelítik ezt. Sőt, azt kell mondani, hogy sokszor még 23 évesen is kétségbe vannak esve olykor fiatalok, hogy most mi lesz velem. Éppen a hétvégén olvastam az interneten, hogy van olyan kezdeményezés, hogy a tinédzserkor határát 24 évre akarják kitolni pont emiatt. Mondván, hogy még 18 évesen sem felnőttek a mai fiatalok. Ugyanakkor mégis azt kell látni, hogy Isten képessé tette az embert arra, hogy fiatal felnőttként elkötelezze magát. Tehát a képességünk megvan az Úrtól erre. Éppen ezért Isten igéje alapján is, meg a tapasztalatok alapján úgy gondolom az a helyes, hogyha egy fiatal befejezte a tanulmányait, és kilép a munka világába, onnantól kezdve minden adott arra, hogy ő családot alapítson. Nincs értelme 40 éves koráig várni, mert aztán utána jönnek ezek a kétségbe esett felkiáltások, hogy jaj, de hát mi lesz a családdal. Ideje van a párválasztásnak, a házasságkötésnek. Nem túl korán, és nem is túl későn. Amikor a saját lábomra álltam, onnantól kezdve minden adott ahhoz, hogy elköteleződjek, és felelős családfő legyek, vagy édesanya. A másik aspektusa a társválasztásnak a társkeresés helye. Itt érek ki arra, ami biztosan sokakat izgat és érdekel, hogy miért nem Izsák kereste magának a társat. Akár még azt is kérdezhetném, hogy azért, mert olyan múja, olyan nyámnyila volt? Nyilván nem. Sőt, azt gondolom, hogy ő is már nagyon szeretett volna megházasodni. Azonban az apja, Ábrahám, nagyon erősen kapaszkodott Isten ígéretébe, miszerint ő benne és az ő utódaiban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És éppen ezért nagyon jól tudta, hogy nem engedheti el az ő fiát szabadon. Látta ugyanis a pogányok között élve, hogy mennyire csinosak és mennyire magukat kelletőek azok a pogány nők. Ezt onnan mondhatjuk egészen biztosan, hogy a pogányok között volt az úgynevezett kultikus paráznaság, tehát ahol a valláshoz hozzátartozott a paráznaság. Hát ők aztán értették, hogy hogy kell magukat eladni, és hogy kell bárkivel összefeküdni. Gondolhatunk ebben a tekintetben egy későbbi történetre, Sámson esetére, akit Delila babonázott meg hasonló módon. És Ábrahám nem akarta éppen ezért elengedni a fiát, hogy keressen magának társat, mert attól félt, hogy mi lesz, ha majd eltekeri valami pogánynő az ő fiának a fejét, és Izsák elhagyja az urat. Számtalan példa van sajnos erre a Bibliában, egészen közeli is, például pont Izsáknak az egyik fia, Ézsau volt az, aki folyamatosan pogánynőket vett feleségül. Szóval Ábrahám nagyon jól tudta, hogy felelős a fiáért, és nem engedheti szabadon. Meg volt győződve arról, hogy onnan kell társat hoznia, hozatnia a fiának, ahonnan kihívta őt az Úr. Onnan, ahol még valamennyire ismerik az Urat. De oda sem engedte vissza őt, azért, mert azt mondta, hogy mi lesz, ha ott marad. Isten ezt a földet ígérte meg, nekünk örökségül, akkor mi nem mehetünk ugyanoda vissza. Valamiért azt mondta az Úr, hogy ez lesz az a hely, ahol én veletek új jövőt és új perspektívát kezdek. Nem mehettek vissza oda arra a földre. És ezek nagyon fontos alapelvek. A társkeresés helye a hívő fiatal számára a keresztjén közösség. Nem a diszkóban kell ismerkedni. Az egyik barátom szokta mondani, hogy Isten virágos kertjéből kell szakítani virágot. Éppen ezért csak nagyon korlátozottan tudom elfogadni, amikor nemek szerint külön tartanak egyes keresztény felekezetek, csoportok, csendes napokat, találkozókat, hitmélyítő alkalmakat fiataloknak. Nem tartom igazán helyesnek, amikor vannak fiú csendes napok, meg lány csendes napok. Mert rögtön elszeparáljuk őket. Pontosan ellenkezőleg kellene cselekedni, hogyha keresztény fiatalokat össze tudjuk boronálni egy helyre, akkor láthatják egymást. Ismerkedhetnek normális keresztény közösségben, Isten igéjének a jelenlétében. Hollandiában a református egyház sokfelé szakadozott az idők folyamán. Van egy olyan ága, amit úgy neveznek, hogy a szigorú református egyház. A szigorú református egyházban például van egy olyan gyakorlat, hogy a tinédzsereket, a legalább középiskolás fiatalokat elviszik táborozni, és a táborozásnak a legfőbb célja, bármilyen furcsának is először megdöbbentőnek tűnik, pontosan az, hogy a fiatalok egymással ismerkedjenek, a fiúk és a lányok ismerkedjenek. Nincsen agyon pakolva mindenféle alkalommal, nincsen az utolsó percig leszervezve minden. Van nyilván egy-két áhítat, naponta egy vagy maximum kettő előadás, azon kívül vannak szervezett programok, amik megint közösségileg vannak, nem tudom én, labdajátékok, kirándulások, és így tovább, és van hagyva nekik arra is lehetőség, hogy beszélgessenek. És úgy fogalmazták meg ezt a holland szigorú református egyháznak a vezetői, hogy ezt azért kell tennünk, mert nekünk kell kereteket, lehetőséget biztosítani arra, hogy a fiataljaink ismerkedjenek. Hát hol ismerkedjenek, hogyha még mi is állandóan elszeparáljuk őket egymástól? És akkor ezért azt mondják, hogy a másik előnye ennek az egésznek az, hogy sokkal kevesebb várhatóan a vegyes házasság. Tudjuk, hogy ma már más világban. Ma kezdődik az ökumenikus imahét, már nincsenek felekezeti villongások, haragok egymással, természetesen. De azért legyünk őszinték, egy vegyes házasságnál mégiscsak kompromisszumot kell kötni. Mégis kell döntést hozni abban, hogy akkor most a gyereket ilyen vagy olyan vallásúnak kereszteljük meg. Még akkor is, ha megegyeznek, dönteni kell valahogy. És akkor azt mondták a szigorú református egyházban, hát akkor ezt kiküszöböljük, amennyire lehet, amennyire rajtunk múlik. Ezzel is segítjük a családjainknak az életét. Csak ehhez a gondolkozáshoz ki kell szakadni a megszokott kegyeskedésből, és nyitottá kell lenni Isten igéjére. Ugyanis nagyon sokszor azt látom, hogy a fiatalok szidva vannak. És azt mondják, hogy mit nem csinálnak jól, nincsenek tanítva arra, hogy hogyan kellene társat keresni, nincs erről beszélve nekik, vagy úgy csinálják, ahogy Istennek nem megfelelő, Isten igéje szerint nem helyes, vagy nem csinálják sehogy. És akkor, mikor kijönnek az egyetemről, akkor meg hirtelen megint rájuk szakadnak a szülők, nagyszülők, és bántják őket. Mikor lesz már unoka? Mikor lesz már feleséged? Mikor lesz már férjed? De hát másfél-két évtizeden keresztül erről nem beszélt nekik senki. Nem volt tanítás. Akkor miért várjuk el, hogy így fog menni minden az ő életükben? A párkapcsolat a társ keresésének a helye tehát a keresztjén hívő közösség. Hívő fiatal ne keressen világi társat magának. Bármennyire csábító, bármennyire toleráns az a másik illető, aki nem ismeri az Urat, nem szabad azzal kapcsolatba kerülni. Biztos, hogy baj lesz belőle. Van mérhetetlenül kevés, hiba százalékhoz tartozó kivétel, de azt szoktam mondani, ezek azok a kivételek, amik erősítik a szabályt. Nem kell ilyennel. Isten azt mondta, hogy ne legyetek egymással felemás igában, akkor tessék ezt elhinni, amit Isten mond. És végül pedig a társkeresés módja áll előttünk az ige kapcsán. Ábrahám keresett a fiának feleséget, elmondtam, hogy mi volt ennek az oka. Azonban nagyon tanulságos, hogy hogyan is történt ez a párkeresés. Előre akarom bocsátani, hogy semmiképpen sem értek egyet azzal, hogy a szülők keressenek a gyereküknek társat. Az ige nem ebben ad példát a számunkra. Ez egy kivételes helyzet, amit elmondtam, hogy miért kellett ennek így történnie akkor. Az a helyes, ez a meggyőződésem, hogy a szülők neveljék úgy a gyereküket, hogy aztán meg lehessen bennük bízni, hogy jó társat fognak választani. És ha úgy neveltem őket, akkor fogadjam is el, akit választanak. Tehát Ábrahám egyik szolgája által hozatott feleséget. Amivel megeskedte Ábrahám a szolgát, az nagyon fontos példa előttünk. Ugyanis azt mondja el Ábrahám, hogy Izsák nem hozhat pogánynőt, Izsáknak nem hozhat a szolga pogánynőt, és nem mehet oda-vissza Izsák, nem viheti vissza. Hogy miért, azt elmondtam. Ábrahám tehát alapelveket fogalmaz meg. És vannak alapelvek a Bibliában, amikre nem kell igét keresni, és nem kell igét kérni, nem kell vezetést kérni Istentől. Az alapelv azt jelenti, hogy nem kérdés. Mondok példát, ha a mi családunkban az az alapelv, már pedig így van, ez az alapelv, az egyik, hogy nincs káromkodás, és mondjuk nincs dohányzás, senki nem cigizhet bent a házban. Akkor, hogyha hozzám eljön valaki vendégségbe egy hónapra, és káromkodik, akkor nyilván rá fog szólni, hogy ezt fejezd be. Aztán, ha még egyszer megtörténik, még egyszer rászólok, vagy ha megkérdezi, hogy cigizhetek-e, akkor elmondom neki egyszer, kétszer, maximum háromszor udvariasságból, és utána azt mondom, hogy öreg, ez az alapelv. Azért alapelv, hogy ezt ne kelljen minden nap letárgyalni. Azért alapelv, mert ezen nincs mit megbeszélni. Eldöntöttük, és ez így van. Ez nem kérdés többé. Nem vita tárgya. Nem változik meg. Isten adott alapelveket nekünk a párválasztáshoz. Az egyik legfontosabb alapelv, hogy tőlem különböző nemű társat keresek. Sajnos ezt ki kell ma már mondani. Egyértelmű kell, hogy legyen, hogy nem a fiú nem fiút keres, és a lány nem lányt. Ellenkező nemű társat keresek. A másik alapelv, hogy hívő társat keresek, keresztjén keresztjénnel házasodjon, és ezt a kettőt mindenképpen, minden körülmények között meg kell tartani. Ábrahám is így kijelöli a határokat, és ezen belül mozoghat a szolga. Ezen túl, bármennyire úgy tűnik, hogy ígéretes egy lányjal való találkozás, azt mondja Ábrahám, tessék ezt kizárni. És ez nekünk is igaz. Ezen az egyébként az Úr által kijelölt alapelveken belül azt mondja Ábrahám, hogy Isten vezetésére hagyatkozzál. Ezen túl nem szabok határokat. Mert Isten szabad rá, hogy ő úgy vezessen, ahogyan jónak látja. Téged így fog vezetni, a másikat meg másképpen fogja vezetni. Fontos látni, hogy azt is elmondja Ábrahám, és ez nagyon nagy dolog, fontos üzenet, hogy ha megtudod, hogy ki az a lány, akit Isten Izsáknak szánt, de az nem akar eljönni, akkor hagyd ott. Ez nagyon fontos dolog. Erről igen-igen ritkán beszélünk. Vannak, akik egyértelműen tudják, Isten szól hozzájuk. Vagy egy álomban, vagy az igén keresztül teljesen egyértelmű vezetést kapnak, hogy ő lesz a társam. És aztán oda megy hozzá, és elmondja, hogy nézd, ez történt Istentől, hiszem, útmutatást kaptam, hogy nekünk közösen kell folytatni az életünket. Van olyan, hogy az a másik azt mondja, nem. Isten ugyanis szabad akaratot adott nekünk. Már a paradicsomban is, Ádámnak és Évának azt mondta, ne szakítsatok róla. De nem vette körbe a jó és gonosz tudásának a fáját, nem tudom én, valami pajzsal, hogy meg ne lehessen érinteni. Csak azt mondta, hogy ne tegyétek. Előfordul olyan, hogy kapok egyértelmű vezetést, és a másik azt mondja, hogy nem. Akkor ezt tudomásul kell venni. És ezt mondja Ábrahám is a szolgának. Isten kijelenti, megmondja, hogy ez lesz a társ, de ha ő nem akarja, akkor hagyd ott. Nincs olyan, hogy erőszakot alkalmazok a másikon, és azt mondom, hogy már pedig ez Isten akarata, és magamhoz kötlek, és kész. Ha valaki nem akarja, akkor ezt tudomásul kell venni. Tovább kell menni. Egyébként sokakat érdekel az, hogy lehet-e ma is úgy jelet kérni, mint ahogyan tette ezt az a szolga. Hiszen ez tűnne a legegyszerűbbnek párválasztás tekintetében. Kérek Istentől valami jelet, és akkor milyen jó lesz, egyértelműen tudni fogom. Szeretném hangsúlyozni, hogy Isten szabad, és mindenkit úgy vezet, ahogyan jónak látja. Most itt ebben a gyülekezetben, ha csinálnék egy felmérést, és megmondom őszintén, a igehirdetésre készülve meg is fogalmazódott bennem, hogy valószínűleg jó lenne ezt megcsinálni, hogy mondjuk akik 30-40 éve boldog házasságban élnek, azokkal csinálnánk egy riportot, hogy hogyan ismerkedtek meg, akkor kiderülne, hogy egészen változatos ismerkedések jelennének meg előttünk. Biztos, hogy volnának olyanok, akik azt mondanák, hogy igét kaptunk, semmi közünk nem volt egymáshoz, de teljesen egyértelmű volt, Isten bennünket egymásnak szánt, ráálltunk Isten igéjére, és aztán boldogok vagyunk. A szerelem kialakult. Lennének olyanok, vagy ha egyszer ezt megcsináljuk, akkor lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, megláttuk egymást, szerelem volt első látásra. Aztán kértük Istennek a vezetését, és kiderült, hogy ő is azt mondja, hogy ez így jó. Aztán lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy ott voltunk, már régóta ismertük egymást, aztán valahogy közelebbi, mondjuk munkatársi kapcsolatba kerültünk, aztán barátok lettünk, és végül kialakult a szerelem. Mindenféle lehetőség van. Isten szabad. Nekünk nem kell megkötni az ő kezét, hogy csak így, meg csak úgy lehet. De az biztos, kétségtelen, hogy Isten vezetését kell látnunk. Úgy nem megy, úgy nem helyes, hogy Istent ebből az egészből kihagyjuk. Mert egy ember egy életen keresztül akárhányszor is szerelembe eshet. De társ, akivel az életemet le kell élni, az egy van. Keresztény párválasztás alapja tehát Isten akaratának keresése, az ő alapelveinek, a Biblia alapvetéseinek betartása és az ismerkedés keresztény módon. A hívő fiatal csak úgy kezd el ismerkedni párkapcsolat céljából, hogy szeretne házasságot kötni. A hívő fiatal nem randizgat. Nem csinálja azt, hogy most járok a Marcsival, most járok a Julival, aztán jövő hónapban meg majd az Anikóval. Ezt majd meglátjuk, hogy ki az igazi. Ilyen nincs. Viszont az udvarlás lehetőségét nagyon jónak tartom, ugyanígy a jegyességet is, testi kapcsolat nélkül, hiszen arra ott van a házasság következő sok évtizede. Isten segítsen bennünket abban, hogy ha még érintettek vagyunk a társkeresésben, Isten adjon látást, vezetést, és hogy utódainkat jól tudjuk tanácsolni ebben. Hogy meg tudjuk azt értetni, hogy Isten olyan szoros kapcsolatot akar teremteni férfi és nő között, családokban, mint ahogyan az ige mondja, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, hogy még az életét is adta érte. Hogy nem az első gondra felrúgok egy kapcsolatot, egy házasságot, hanem mindent oda teszek érte. Mert az igazi házasságnak, ahogyan végig erről szó volt ma, maga az Úristen az alapja. És hogyha ő az alapja, akkor lehet szilárd és erős, és bonthatatlan. Éppen úgy, mint a Krisztus és a mi szövetségünk, aki biztos, hogy el nem hagy bennünket, hiszen az életét adta értünk. Ő adjon így reményteljes jövőt nekünk, és az utánunk jövőknek. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a te szereteted megmutatkozik irántunk az életünknek minden pillanatában és minden helyzetében. És köszönjük, Urunk, azt, hogy az olykor talán szégyenli való, vagy olykor szégyenkezést belőlünk kiváltó szerelmet itt, a templomban, a gyülekezetben, vagy úgy általában a keresztény közösségben, de nem tartott szégyelni valónak. Az első csodát is éppen egy mennyegzőn, egy házasság kötésen tetted. Urunk, te szerezted a házasságot, és te tartottad jónak, hogy az ember ne legyen egyedül, hanem legyen neki társa. De azt is mondtad, hogy rendelsz te magad hozzáillőt. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy mutasd meg a még párválasztás előtt állóknak, ki a hozzájuk rendeltárs. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik pedig felnőttek, már gyereket, unokákat nevelnek, hadd tudják jól tanácsolni a te igéd alapján a rájuk bízottakat. Urunk, iszonyatosan nagy a nyomás ebben a világban arra, hogy a te igédet, a te akaratodat figyelmen kívül hagyjuk. Ma már egészen ódivatúnak és sokszor ostobának, butának, szerencsétlennek nevezik azokat, akik tisztán akarnak házastársi kötelékbe lépni. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így lehessünk mi mégis az árral szemben haladók, és segíts abban bennünket, hogy a mi életünkre, a keresztjének életére ne a folyamatos párcserélgetés, hanem a holtig hűségben való megállás legyen jellemző. Így kérünk téged, Urunk, hogy gyógyítsd azokat a házasságokat, párkapcsolatokat, ahol most gondok és repedések vannak. Segíts, Urunk, abban, hogy a te szeretetedben meg tudjanak egymásnak bocsátani, és helyreálljon közöttük a kapcsolat. És imádkozunk azokért is, akiknek végképp megromlott a házassága, esetleg el is váltak. Kérünk, Urunk, hogy ezt az óriási sebet te gyógyítsd rajtuk. És imádkozunk, Urunk, hogy minél kevesebb embernek kelljen ezt átélnie, megtapasztalnia. Így adj nekünk hűséget, ahogyan te magad hűséges vagy hozzánk, és életedet is áldoztad értünk. A te hűségedbe és szeretetedbe kapaszkodva jövünk eléd, Urunk, és hozzuk a gyászolókat, akiknek ott van az életében a nagy fájdalom, az elveszítésnek a hiánya. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd az ő sebeiket. Imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, légy a vigasztalójuk, a helyreállítójuk. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, segíts bennünket, hogy lelki családként tudjunk működni, és könyörgünk a ránk bízottakért, az iskoláért, az óvodáért, mindazokért a családokért, akik a gyermekeiket ezekre az intézményekre és az ott dolgozókra bízták. Segíts, Urunk, hogy akik ezekben az intézményeinkben dolgoznak, hadd tudjanak elsősorban neked szolgálni. Hálásak vagyunk mindazért a jóért, amit átélhetnek, megtapasztalhatnak, és kérünk, hogy ezt a munkát, ezt a szolgálatot minél inkább teljesítsd ki. És vágyunk az is, Urunk, hogy minél közelebb kerüljön egymáshoz az intézmény és a gyülekezet, hogy ne csak papíron legyünk fenntartók, hanem a valóságban is. Így kérünk téged, Urunk, adj nekünk bölcsességet és el- és befogadó szeretetet mindnyájunk iránt. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket, és őrizzen meg a lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.